Jó napot kívánok az Aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok, a vonal másik végein ott van Enrózsa Erzsébet, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem tanára, a Világgazdasági Intézet tudományos tanácsadója, és Csicsman László, a Budapesti Corvinus Egyetem rektorhelyettese, mindketten közel-kelet szakértők, amire most nagy szükség lesz. Kezét csokolom, jó napot kívánok, köszönöm, hogy elfogadták a meghívást. Az izraeli miniszterelnök azt mondta, hogy tovább folytatja Izrael a gázai övezetet uraló iszlamista szervezetek elsősorban a Hamász elleni hadműveletet, de az a konfliktus, amiből ez a háború, ha egyáltalán ez háború elindult, az Jeruzsálemben történt. Mi köze van a gázai övezetnek Jeruzsálemhez?
Hát ez egy történelmi kérdés, ha tetszik, elkezdhetjük az ókorban, de elkezdhetjük a 19. század utolsó harmadában, illetve azt követően a 20. században, és elkezdhetjük Izrael állam megalapításával, aminek éppen két vagy három napja volt az évfordulója, 1948-ban kiáltották ki Izrael államot. Itt tulajdonképpen arról van szó, hogy az első világháborút követő osztozkodásban, az oszmán-török birodalom területeinek a felosztásában, a Palesztinának nevezett terület az egy brit irányítás alá került mandátum terület lett, amelyen a lakosság túlnyomóan nagy része arab származású volt. Viszont mivel magát a mandátum területet Palesztinának hívták, először voltak a palesztinai arabok, és voltak a palesztinai zsidók, akik akkor még elég kevesen voltak, de azután a 20. század első felének a tragikus európai eseményei következtében egyre több zsidó aliázott, települt be erre a területre. Ennek a következménye a brit irányítás számára gyakorlatilag egy fenntarthatatlan helyzet lett, nevezetesen, mivel a terület nem nőtt, és valamilyen módon osztozkodni kellett, hát az eredmény az lett, hogy egy ENSZ terv született, egy úgynevezett megosztási terv 1947-ben, amely a terület felét a zsidóknak, felét az araboknak juttatta volna. Ez azonban nem valósult meg, viszont a britek kivonultak a területről, és így tulajdonképpen a nekik szánt, az ENSZ megosztási terv alapján nekik szánt területen a zsidóság, az akkor ott élő zsidóság kikiáltotta Izrael államot. Elég fontos azt megjegyezni, hogy ez akkor túlnyomó részt európai zsidóság volt, hiszen Európából költöztek egyrészt az európai nacionalizmusok mellett Európában kialakult cionista mozgalom ideáljának megfelelően vissza az ősapák földjére, másrészt pedig a holokauszt borzalmai és a zsidóüldözések elől menekültek ide nagy számban zsidók. Ugyanakkor a helyben élő arab lakosság egy nagy része elmenekült Izrael állam kikiáltásakor, valamennyien maradtak helyben, az ősi területeiken, ahol sok száz éve éltek már, de egy részük elmenekült. Izrael állam megalakult, a környező arab országok rögtön háborút indítottak a fiatal zsidó állam ellen, azonban az megállta a helyét, nem lehetett többé meg nem történtté tenni, úgyhogy innentől kezdve 1948 óta létezik Izrael állam. A következő nagyon fontos háború az 1967-es arab-izraeli háború volt, ebben szintén több arab állam is részt vett, és ennek során, és itt érünk el most már a napi történésekhez, ennek során Izrael területeket foglalt el Szíriától, a Golán-fennsíkot, az akkori Transzjordániától, tehát a Jordánon túlnyúló arab királyságtól Kelet-Jeruzsálemet és Ciszjordániát, vagy a nyugati partot, ahogy az angol média hívja, illetve Egyiptomtól a gázai övezetet és a sínai félszigetet. 1979-ben Egyiptom békét kötött Izraellel, így a sínai visszakerült Egyiptomhoz, de a gázai övezet az maradt izraeli ellenőrzés alatt. És tulajdonképpen azt mondhatjuk, hogy ezek a területek, tehát a 67-ben megszállt területek, a Golán-fennsík, Kelet-Jeruzsálem, Ciszjordánia és a gázai övezet, ezek a nemzetközi jog értelmében ma is megszállt területeknek minősülnek. Az újonnani, a második háború után is, a 67-es háború után is további arabok menekültek, és tulajdonképpen ebben a menekülésben, ellenállásban, Izraellel való szembeszegülésben alakult ki a palesztin nemzeti identitás, amint hogy megedződött az izraeli állami identitás is. Röviden ennyi az előzmény.
Az, hogy valami megszállt területnek számít a nemzetközi jog szerint, az hogy befolyásolja az ott élő hatalmi viszonyokat? Magyarán és röviden, ki az úr, az izraeli védelmi erők? Vagy megosztott hatalomgyakorlás van? Hogy kell elképzelni?
Hát nyilvánvalóan, hogyha itt a megszállt területekről beszélünk, akkor ezeknek a státusza változott az 1967-es háború óta, ahogy Rózsa Erzsébet professzor asszony is megfogalmazta, de érdemes visszautalni, ami itt számunkra fontos most, Jeruzsálem, a gázai övezet és a nyugati partnak a vonatkozására. Ugye az említett gázai övezetből, ahonnét a rakéták most jönnek, innen Izrael állam egyoldalúan kivonult 2005-ben. Ugye látni kell, hogy ez izraeli lakosság és a palesztin oldal számára is komoly emóciókat, emocionális kérdéseket vet fel, ami most zajlik. Izraeli oldalon azért, mert gyakorlatilag izraeli telepeseket kellett a gázai övezetből kitelepíteni 2005-ben, és az akkori tévéhíradások arról szóltak, hogy gyakorlatilag fizikai erőszakkal kellett izraeli állampolgárokat kihozni, hiszen úgy Izrael úgy látta, hogy ezt a területet alapvetően nem kívánja a továbbiakban megszállás alatt tartani. Ugye ezt követően 2007-ben ez a terület a Hamas ellenőrzése alá került. Tulajdonképpen politikai értelemben itt a Hamas volt korábban is a meghatározó szereplő. A nyugati part az azért fontos számunkra, mert a nemzetközi közösség a 90-es években úgy azt az állást foglalta, hogy egy kétállamos megoldással lehetne a palesztin kérdést rendezni, tehát ennek értelmében létrejönne a nyugati parton és a gázai övezetben egy palesztin állam, amelynek a palesztinok úgy látták, úgy szerették volna, hogy Kelet-Jeruzsálem legyen ennek a palesztin államnak a fővárosa, és tulajdonképpen itt jön az emocionális töltete palesztin részről Jeruzsálemnek a szerepe, hiszen éppen az elmúlt hetekben hozott az izraeli legfelsőbb bíróság egy döntést, amely szerint Jeruzsálemből palesztin családokat kell kitelepíteni. És ugye látni kell, hogy a nemzetközi közösség figyelme csökkent az elmúlt időben a palesztin kérdéssel, tehát egy nagyon összetett helyzettel állunk szemben. Lényegében a Hamas, és bizonyos értelemben mindkét oldal, de különösen a Hamas kihasználja ezt a nemzetközi figyelemnek a oda vonzására, hogy a palesztin kérdésen nagyobb nemzetközi figyelemessen, hiszen ez az elmúlt években már kevésbé volt így. Ugye az utolsó nagyobb összecsapása 2014-ben kerül sort, egyébként 18-19-ben voltak tüntetések, erőszakos tüntetések is, de valójában 14-ben volt az utolsó hasonló esemény, amelynek most vagyunk a szemtanúi.
Említette a Hamaszt. Jó volna tisztázni néhány kérdést. Mi a Hamasz, mi a Fatah, meg mi a palesztin hatóság?
Tulajdonképpen azzal kezdeném, bocsánat, itt közben nekem megszakadt a netem, hogy nagyon fontos elmondani, hogy a megszállt területeken élő palesztinoknak nincsen állampolgárságuk. Tehát ők tulajdonképpen hontalanok, miközben most már egy több milliós népességet alkotnak. A palesztin mozgalomban, amióta ez az ellenállás zajlik, visszanyúlóan egészen majdnem Izrael állam alapításáig azt mondhatjuk, a palesztin mozgalomban különböző szervezetek alakultak ki. A 70-es években, 80-as években emlékezhetünk Yasser Arafatra, akit rengetegszer láthattunk a magyar televízió képernyőjén is, rengeteg interjú készült vele. Ő volt az egyik ilyen szervezetnek, a Fatahnak a vezetője, amely Fatah az egyik szervezete volt a palesztin felszabadítási frontnak, ami egy több szervezetet összefogó ernyőszervezet volt. Arafatot és a Fatahot ismerték el akkoriban az arab országok, az arab liga államai, mint a palesztin nép hivatalos képviselőjét, és hát amikor béketárgyalások zajlottak, akkor ott rendszerint Arafat, illetve az a szervezet, amit ő képviselt, azoknak a képviselői vettek részt. Tehát amik Arafaték azonban éppen a fegyveres cselekményeik miatt Izraelen és a megszállt területeken kívül próbáltak túlélni, és próbáltak onnan harcolni Izraellel szemben, ami a környező arab országokat, nevezetesen például Jordániát nagyon nehéz helyzetbe hozta, hiszen Jordán területről, ha támadták Izraelt, akkor Izrael Jordánia területére csapott vissza. Úgyhogy ennek több következménye volt, a környező arab országok is igyekeztek hát minél távolabb tudni, legalábbis a vezető fegyveres cselekményeket végrehajtó palesztin szervezeteket. De akkor jött az arab-izraeli békefolyamat 1991-ben, és ennek a folyamán egyszer csak viszonylag váratlanul, tehát nem a közvélemény tekintete előtt zajlott, fény derült az oszlói béketárgyalásokra, és jött az oszlói megállapodás 1993-ban, ami nagyon röviden azt jelentette, hogy a megszállt területek palesztínjai egyfajta korlátozott önkormányzati lehetőséget kapnak. A külső határok, a tenger és a légtér ellenőrzését Izrael látja el, hadserege nem lehet, tehát ez sokkal inkább egy ilyen autonómia-szerű, és itt is különböző stratégiailag fontos területekben különböző sávok voltak megjelölve, és ami fontos volt, hogy hazatérhettek külföldről a palesztinok, úgyhogy így alakult meg a palesztin nemzeti hatóság. Azonban ezt megelőzően 1980-as évek legelején a megszállt területen élő palesztinok között is több mozgalom kezdődött és indult el, és ezeknek a egyik fegyveres mozgalma volt az a Hamász, amely magát mozgalomnak hívja mai napig, a H betű az a Haraka arab szót jelenti, mozgalmat jelent. És hát ez lett, így azután ő lett a radikálisabb, az Izraellel szemben radikálisabb álláspontot képviselő szervezet. Igen ám, de mivel ezek a palesztin területek, ezek nem alkotnak egybefüggő területet. Ugye itt három területről beszélünk alapvetően, Kelet-Jeruzsálemről, Cisziordániáról, tehát a Jordán folyónak a nyugati partja területről, és a gázai övezetről, ezek nem érintkeznek egymással. Még korábban Jeruzsálem arabok lakta keleti része, az egybe ért, több helyen összeért a Cisziordániával. Ezt a zsidó telepek létrehozása következtében ez az összekapcsolódás, ez a közvetlen érintkezés egyre inkább megszűnik, mára mondhatjuk, hogy gyakorlatilag megszűnt, és hát Cisziordánia és Gáza között meg hát komolyabb távolság létezik, tehát ezek nem érnek össze, így azután a történések is másként zajlanak, tulajdonképpen az a helyzet alakult ki, hogy Cisziordániát, ez a bizonyos palesztin nemzeti hatóság, amelyet tehát az oszlói megállapodás hozott létre, és amelyet Arafat harcostársai irányítanak a mai napig, és a gázai övezetben pedig a Hamász nyerte meg azokat a választásokat, amelyekre 2006 során sor került. És ezzel azt szokták mondani, hogy a Hamász persze már radikális, és Gáza radikális, azért a történeti hűség kedvéért tegyük hozzá, hogy a palesztin választások akkor volt az első és egyetlen és máig utolsó palesztin választás, ami végbe ment. A palesztin választásokat megelőző évben helyhatósági választásokat tartottak palesztin területeken, és az a furcsa helyzet adódott elő, hogy ahol Hamaszos lett a polgármester, ott működtek, sokkal jobban működtek a közszolgáltatások, mint a palesztin nemzeti hatóság által vezetett területeken. Nyilván A méretek is mások voltak, hiszen a gázai övezet egy nagyon pici hely. Azt mondják, hogy mi Nagy Budapest területének a kétharmada. Tehát ne úgy képzeljük azt, hogy egy fél ország, egy egészen pici területről van szó.
De egész Izrael se túl nagy. Igen? Egész Izrael is akkora, mint egy harmadnyi Magyarország.
Na, de Izraelhez képest is egy lényegesen egy picike, most nem vagyok benne biztos, hogy jól emlékszem, de mondjuk 14 kilométer széles csíkról van szó, ami mondjuk 70 kilométer hosszú, tehát nagyjából egy icipici területről van szó. Ennek egy része ráadásul sivatagos, és hát a Hamász a választásokra, a választási listájából kivette az Izrael elpusztítására vonatkozó passzust. Na most ez nyilvánvalóan a Hamasz is összetett, az egész mozgalom, van neki mérsékeltebb, megállapodni kívánó szárnya, van radikálisabb, fegyveres harcolni kívánó szárnya, és a választások másnapján minden nemzetközi szervezet, egyébként az Európai Unió is rögtön elítélte a Hamasz győzelmét Gázában. És ez persze mondanom se kell, hogy a Hamaszon belüli kicsit konstruktívabb, kicsit a megegyezés felé hajazó irányzatnak hát jó időre végét vetette, de gyakorlatilag a palesztin lakosság része két részre szakadva, kétféle irányítás alatt él, mondjuk legalább 2007. januárja óta, és hát Kelet-Jeruzsálem meg egy külön történet, és ne feledkezzünk meg az Izraelben élő izraeli állampolgár arabokról sem. Az állampolgárságokban nagy különbség van, tehát Izraelben élnek izraeli állampolgár arabok, olyan másfél millióan lehetnek, Kelet-Jeruzsálemben élnek olyanok, akiknek kelet-jeruzsálemi lakhatási engedélyük vagy tartózkodási engedélyük van, és Cisziordániában és Gázában pedig olyanok, akiknek semmiük nincsen, nincsen állampolgárságuk, és mára a demográfiai viszonyok bizony zsidók és arabok között kiegyenlítődtek.
De eldönti-e a világ hozzáállását ehhez a konfliktushoz az, hogy a Hamasz terrorszervezetnek van elkönyvelve, és ha valami terrorszervezetnek könyvelnek el, akkor az általában egy olyan bélyeg, hogy annak biztosan semmi keresni valója nincsen. Eldönti-e ebben az ügyben?
Hát nyilvánvalóan ez egy összetett kérdés. Azt gondolom, hogy ahogy említés is került itt, a 2006-os választások eredményeként sem az Európai Unió, sem Izrael, sem az Egyesült Államok nem volt hajlandó tárgyalni a Hamasz kormánnyal, és alapvetően innen a nyugati partról lényegében a gázai vezetbe szorult, és azóta is ezt a területet tartja fenn, miközben ez a Hamasz és maga a Fatah is kicserélődött vezetésében az elmúlt két évtizedben. Tehát amiről most beszélünk, hogy ez a kettéosztottság kezdődik, ez 2007, ma 2021-et írunk, és mindkét oldalon felnő egy újabb generáció. A Hamasz tulajdonképpen marginalizálódik bizonyos értelemben a térségbeli folyamatok miatt. Itt az arab tavaszra érdemes utalni 2011-re, amelynek hatására ugye van egy kvázi iszlamista felívelő időszak, választási győzelmekben nyilvánul fel, meg gondoljunk bele Egyiptomban a muszlim testvériségnek a szerepére, amit azért is említenék meg, mert maga Hamas az a muszlim testvériségnek a palesztin szárnyának tekinthető. Ugyanakkor 2013-ban látjuk azt, hogy Egyiptomban ezt a mozgalmat a katonaság lényegében megbuktatja, és magát a muszlim testvériséget is ugye betiltják, a vezetőket külföldre száműzik, és lényegében Katár lesz az az állam az öbölben, amely leginkább befogadja ennek a szervezetnek a vezetőit. Ezzel azt akarom mondani, hogy 2013 után a Hamasznak a térségbeli helyzete az annak ellenére csökkent le, hogy lényegében 14-ben pedig az iszlám állam, mint radikális szervezet felemelkedik Irakban, Szíriában, sőt Egyiptomban, Líbiában is megjelenik. A Hamasz nem hozható ezzel a szervezettel kapcsolatban, úgy lehetne talán fogalmazni, egy kicsit más pályán mozognak. A Hamasz egyre inkább egyébként mérsékeltebb irányba ment el. Pont egyébként a mostani események előtt látjuk azt, hogy van egy belső választás, amiről keveset tudunk a Hamasznak a belső választásáról, és az az Ismail Haniyeh, kerekedett felül most, aki egyébként 2006-ban megnyerte az egész nemzeti palesztin választást, viszont azt is látjuk, hogy a katonai szárnynak is erősnek kell lennie, hiszen Mohamed Daif, aki a Kasszám brigádoknak a vezetője, ugye ő küld kvázi egyfajta hadüzenetet a Jeruzsálem kapcsán. Tehát igazából ezt az elszigetelődést használja fel a Hamasz, és azt tenném még hozzá, hogy ugye esedékes lett volna most palesztin választásokat tartani, májusra lettek kitűzve a palesztin választások, és ezeket a Fatahnak a vezetője, ugye jelenlegi elnök Mahmoud Abbas, aki 85 éves, ő határozatlan ideig arra hivatkozva elhalasztotta, mondván, hogy Izrael állam nem engedi a palesztinokat Kelet-Jeruzsálemben szavazni. Ugyanakkor ez az esemény, ez Abbasnak kedvez, és bizonyos értelemben Izraelnek több okból kifolyólag. Az egyik az az, hogy a Fatah ketté szakadt az elmúlt hónapokban, tehát Abbas rendkívül népszerűtlen, és a Fatahon belül is megjelentek rivális csoportok, például Dahlan személyére lehet utalni, vagy Barghouti, aki egy izraeli börtönben van, tehát van egy fiatalabb generáció, akik az 50-es, 60-as éveikben járnak szintén, és egyfajta riválisaivá váltak a saját szervezetén belül. A Hamas gyakorlatilag, tehát most egy figyelemfelkeltésre is használja fel ezt az ügyet, hát számukra nyilván nem jó semmilyen választásnak az elhalasztása jelen pillanatban, tehát nagyon komoly palesztin belharcok vannak, és egyébként úgy tűnt egy éve, hogy lesz palesztin egységkormány, mert éppen ugye itt az Egyesült Államok béketerve, Netanyahunak különféle annexiós tervei miatt úgy tűnt, hogy a palesztin ellentét az csökkenni fog, most pedig hát úgy látjuk, hogy az elhalasztott választások miatt egyáltalán nem nő, de egyébként én nem gondolnám, hogy a Hamasz most megnyerte volna a választásokat, amennyire Izrael ettől egyébként tartott nagy mértékben.
Milyen állapotban van az izraeli belpolitika? Mert ha jól emlékszem, akkor már negyedik választás, vagy az ötödik jönne.
Pontosan ezt szerettem volna elmondani, hogy ez a Hamas és izraeli hadsereg közötti katonai műveletek egy picit azt az érzetet keltik mindenkiben a világban, hogy na, már megint ugyanaz. De valójában borzasztóan nagy változások zajlanak a háttérben. Az egyikről már Csicsma László az előbb szólt, ami a palesztin oldalon történik, de ne felejtsük el, amit ön most kérdez, az izraeli belpolitikában is komoly elmozdulások vannak. Ilyen Izrael állam történetében még nem volt, hogy két év alatt négyszer tartottak általános választásokat, és most úgy néz ki, hogy talán egy ötödikre is sor fog kerülni, hiszen nem születik olyan kormányzóképes koalíció, amely tartósan és kitartóan képes lenne kormányozni. Ügyvivő kormány van Benjamin Netanyahu-val az élen, aki Izraelnek a legrégebb óta, vagy a leghosszabban hivatalban levő miniszterelnökeként fog nyilván bevonulni a történelembe. Úgyhogy mindez mutatja az izraeli oldalon is azt a politikai válságot, amely idáig nem volt. Izrael állam megalapítását követően, ugye Izraelt, mint említettem, azért többségében az európai zsidóság hozta létre, de utána egyfajta ilyen kétpárti váltógazdaság volt, majd utána eljött a koalíciós korszak, amikor különböző koalíciók alakultak, és ezek tudtak kormányozni. Igen ám, de hát most az a helyzet, hogy most ezek a koalíciók már nem tudnak úgy létrejönni, hogy megbízható és tartós többséget tudjanak biztosítani a Knessetben, az izraeli parlamentben. Úgyhogy vélhető, most úgy nézett ki, hogy összeáll egy olyan koalíció, amelynek a tulajdonképpen a fő célja az volt, hogy Benjamin Netanyahu-t mozdítsák el a kormányzásból, de most éppen a gázai műveletek miatt ez a koalíció mégsem fog legalábbis a mostani napokban létrejönni, úgyhogy bizony már elkezdtek beszélni arról, hogy talán ötödik választásokra is sor kerül egy pár hónap alatt.
Lehet, hogy érdemes azért várni egy pár napot. Természetesen minden ilyen katonai akció Izrael részéről az, mintha Netanyahut erősíteni az elemzők szerint, hiszen egy keményebb fellépés azért alapvetően a jelenlegi miniszterelnöknek a támogatottságát növelheti. Amit most ugye nyilván nem fogunk megtudni, hiszen az ő kormány koalíció alakítási ideje az gyakorlatilag letelt, és ugye most politikai ellenfele, a magyar gyökerekkel bíró, ugye Jair Lapid kezdte el lényegében ezeket a tárgyalásokat az elmúlt napokban, és egyes vélemények szerint megegyezésre is jutott, de ugye mérleg nyelveként megjelentek az arab politikai pártok, azok közül is konkrétan a Mansour Abbas vezette Rám nevű mozgalom, amely úgy tűnik, hogy tárgyalásokba bocsátkozott Jair Lapiddal, viszont éppen az elmúlt napokban lett volna egy egyeztetésük, amit azért halasztott el, mert egyrészt kirobbantak a gázai incidensek, de ami még fontosabb, az talán nem is a gázai incidens, hanem ami példa nélküli azért az elmúlt évek történetében, hogy Izrael államon belül került sor interetnikai összetűzésekre, hogyha hivatalosan akarjuk megfogalmazni. Ez azt jelenti, hogy Izrael államban ugye kb. 1.900.000 olyan palesztin él, akit izraeli arabnak hívnak a hivatalos retorikában. Ők állampolgársággal rendelkeznek, és hát alapvetően igen, támogatják a palesztin állam létrehozását, de nem ez a fő céljuk, hanem sokkal inkább, hogy Izraelen belül érvényesüljenek, minél szélesebb jogkörökkel bírjanak. És hát úgy tűnik, hogy királycsinálóként megjelenik egy ilyen politikai erő jelen pillanatban, amely azért nem lehet tudni, hogy hova mennek, itt júniusig azért van még idő ezekre a tárgyalásokra, összesen 56 nap van, és ezt osztották lényegében ketté, először Netanyahu kezdte, most a politikai ellenfele, úgyhogy meglátjuk, hogy ez lényegében hova vezet, de hallatlanul izgalmas, és hát különösen az, hogy a nagyvárosokban ilyen összetűzések van, annak Izraelen belül, ez azt mutatja, hogy az izraeli társadalom is megosztott.
De interetnikai konfliktus az nem azt jelenti, nagyon leegyszerűsítve, hogy a szomszédomtól kell tartani, hogy átjön meglincselni?
Akár ezt is jelentheti. Ugye az internet tele van rengeteg történettel, tulajdonképpen ugyanúgy vannak történetek, amikor, és még egyszer megerősítve azt, amit Csicsman László mondott, az Izraelben élő úgynevezett izraeli arabok, akik évtizedek óta viszonylag kivonultak az izraeli politikai részvételtől, ez egy viszonylag új fejlemény, hogy ők hajlandók részt venni, alakítottak egy pártot. Benjamin Netanyahu is megpróbálta az ő támogatásukat megszerezni. Ez egy kicsike párt, ez a párt is most ketté szakadt, és most arról van szó, hogy Izrael területén, amire korábban nem nagyon volt példa, együtt élő zsidók és arabok fordulnak egymás ellen. Ugyanúgy van egy csomó példa arra, hogy az arabok inzultálnak, lehet, hogy csak szóban, de akár fizikailag is zsidókat, mint ahogy arra is van rengeteg példa, hogy zsidók inzultálnak arabokat, és arra is van példa, hogy zsidók és arabok együtt tüntetnek a békéért. Tehát ez a három jelenség egyszerre van jelen. És éppen ezért mondtam, hogy nagyon komoly változások vannak Izraelben, a palesztin területen, politikailag, a mindennapi élet szintjén társadalmilag, és akkor még a világ környezete is rettenetesen megváltozott, és azzal kell, hogy szembesüljünk, hogy miközben a nemzetközi napirenden a palesztin kérdést lejjebb csúszott, az arab tavasz végképp elsöpörni látszott, meg az iszlám állam, és most az derül ki, hogy amiről beszéltünk, hogy a megszállt területek palesztinjai között milyen politikai ellentétek voltak, illetve Izrael államban élő arabság nem nagyon vett részt ezekben. Most van egy érzelmi töltet, ami egy nagy összeborulást mutat ebben a pillanatban, Ugye ez a napi helyzet, aminek a politikai kifutása nem látható. Én nem gondolom, hogy az ellentéteket a politikában ez megszüntetni, de most pillanatnyilag van egy ilyen érzelmi töltet, és azt látjuk, hogy a világ vezetői is döbbenten állnak azelőtt, beleértve az Egyesült Államokat, amely nem kívánt ezzel a kérdéssel foglalkozni, és döbbenten látjuk, hogy bizony kénytelenek ezzel foglalkozni, sőt, az Egyesült Államokon belül is óriási változások vannak, az Izrael államhoz való viszonyban, a palesztin kérdéshez való viszonyban, és hát másokban is nyilván.
De mit kell, milyen államokat kell figyelni, amikor a világ izraeli palesztin konfliktushoz való hozzáállását próbáljuk megérteni, mert az teljesen természetes, hogy a török elnök, meg az orosz elnök is egyeztet, az Európai Unió is kiad egy közleményt, meg az Egyesült Államok is foglalkozik a kérdéssel, de nem mindnek ugyanaz a súlya, nyilvánvalóan.
Igen, hát hogyha a Közel-Keletet nézzük, akkor talán érdemes erről is néhány szót ejteni, hogy itt is jelentős változások vannak a regionális téren is, és a globális téren is. Ugye a Közel-Keletet és az izraeli-palesztin kérdés hagyományosan az Egyesült Államok dominálta, mint külső szereplő. Tehát gondoljunk bele a 90-es években, ha azt mondom, hogy béke folyamat, akkor az Egyesült Államok dominálja ezeket a folyamatokat, még akkor is egyébként, hogyha éppen az Egyesült Államok kihagyásával állapodnak meg egyébként a palesztin felszabadítási szervezet és Izrael állam Oszlóban. Az Európai Unió ott volt a háttérben. Mára a Közel-Kelet átalakul, és az Egyesült Államok, mintha politikailag fokozatosan kivonulna a térségből, ebbe illeszkedik egyébként Trump elnöknek a politikája, aki láthatóan egyébként tabukat döntögetett éppen az izraeli-palesztin kérdésben, amikor ugye Jeruzsálemet ugye elismeri Izrael állam fővárosának 2017-ben, majd 18-ban áthelyezik az amerikai követséget, vagy például amikor elismeri Golán fennsíknak az izraeli annexióját. Ez tulajdonképpen arról szól, hogy az Egyesült Államok elfogadja a 67-es háború eredményeként kialakult hát státuszkót, és lényegében nem kíván ezekkel az ügyekkel érdemben foglalkozni, illetve ugye tegyük hozzá, hogy itt Trump elnök és Netanyahu miniszterelnök között egy nagyon hát komoly személyes viszony van. Tehát már az Egyesült Államok szerepe némiképpen csökken, bár pont éppen Izrael vonatkozásában ez nagyon-nagyon fontos. Viszont ami növekvő, az egyértelműen Oroszországnak a szerepe. Tehát nézzük meg ma a szíriai kérdés, például az Egyesült Államok, mintha átengedte volna Oroszország számára. Ugye Putyin itt lényegében a kvartetnek az összehívását kezdeményezi, amely ugye azért fontos, ez négy szereplő, négy azon fontos szereplő, amelyek 2003-ban elfogadtak egy fontos dokumentumot, ez a Roadmap for Peace, az úti terv a békért, amely hivatalosan a palesztin állam megalapításához vezetett volna. Itt az Európai Unió, az ENSZ, Oroszország és az Egyesült Államokról van szó, ami lényegében azt jelenti, hogy Oroszország nem szeretné, hogyha itt az Egyesült Államok lenne az egyedüli szereplő. Oroszország sokkal inkább egy közvetítő szerepet próbál meg betölteni ebben az egész konfliktusban is, mint ahogy egyébként Szíriában is próbálta csitítani a néha szembe kerülő iráni és izraeli katonai alakulatokat, hiszen ugye 19-ben, 20-ban több alkalommal közvetlen összetűzése került sor. Tehát én azt gondolom, az Unió fontos, az Egyesült Államok fontos, természetesen Oroszország fontos, és a háttérben ugye szoktuk Kínát emlegetni, most a jelen konfliktusnál éppen lehet, hogy nem annyira fontos, de a Közel-Keleten hát az egyik legfontosabb. És vannak a regionális szereplők, ahol vitathatatlanul Szaúd-Arábia, Törökország, Irán, többek között és hát az izraeli-palesztin kérdésben Egyiptom is kulcsfontosságú szereplők.
De az, hogy új elnöke van az Egyesült Államoknak, hoz valamilyen változást, vagy Biden elnök folytatja ezt a trumpi hagyományt?
Itt talán még arra érdemes kitérni, hogy Donald Trump elnöksége alatt jöttek létre azok az úgynevezett Abraham megállapodások, amelyeket 4 arab ország, az Egyesült Arab Emirátusok, Bahrein, Marokkó és végül Szudán kötött meg Izraellel, amely megállapodásnak tulajdonképpen a diplomáciai kapcsolatok felvétele a lényege, az állam elismerés kérdése a lényege, ezért rengeteg kritika érte ezt a 4 arab országot, de az Egyesült Államok mindegyiket a maga kívánságai szerint, hát azt szokták mondani, hogy honorálta. Na most az a hivatalba lépő Biden elnökségnek nyilvánvalóan érdeke ezeknek a megállapodásoknak a fenntartása, sőt akár továbbvitele is, hiszen Biden elnök nyíltan többször is mondta, hogy megpróbálnának kivonulni, vagy visszavonulni a Közel-Keletről. És akkor most kiderül, hogy egyébként több amerikai elnöknek volt már ez a vágya, csak mindig a Közel-Kelet közbeszólt, és nem tudtak kivonulni, hiszen az amerikai elkötelezettség Izrael mellett az megkérdőjelezhetetlen, és ércbe öntött, ahogy szokták mondani. Igen ám, de az Egyesült Államokban is elég komoly változások vannak. Az egyik, amit nem szabad alábecsülnünk, hogy az Egyesült Államokban a Trump elnökség második szakaszában került sor ugye erre a Floyd George nevű esetre, amikor a rendőrségi brutális fellépés, stb. Ez nagyon megrázta akkor Amerikát, nem annyira, hogy... De viszont most egészen más szemmel néznek sokan legalábbis a palesztinok helyzetére, és azokra a képsorokra, amelyeket látnak. A másik ilyen, hogy a kongresszuson belül, a demokraták között, éppen Biden pártjában kialakult egy kisebb csoport, egyelőre egy kisebb csoport, hiszen a demokraták is ércbe öntött egységként támogatják Izraelt, de kialakult egy kisebb csoport, akik a kongresszusban és nyilvánosan kérik számon az elnöktől, hogy hol vannak a humanitárius elvei, és hol van az, amikor ő arra hivatkozik, hogy az emberi jogokat fogja védeni, hát hiszen itt azért olyan dolgok történnek, amelyek immár elérik legalábbis az amerikai közvéleménynek egy részét. És ehhez tudnám még sorolni a nemzetközi médiát. Tehát a nemzetközi médiát, amelyet úgy tűnik, hogy Izrael most hát taktikai okokból, de nekem úgy tűnik, hogy elég súlyos sebeket ejtett az Izraelhez való viszonyon, hiszen, mint utólag kiderült, a nemzetközi médiát használták föl, a vezető újságokat, izraeliek arra, hogy a palesztin Hamasznak a vezetését becsalják ezekbe a bizonyos alagutakba, ahol azután lebombázták őket, és közben kiderült, hogy azzal a hírrel, hogy Izrael szárazföldi műveletet indított, benyomul Gázába, csak éppen Izrael nem nyomult be Gázába, de a Hamas vezetése azt hitte, hogy ezért bemenekült ezekbe az alagút rendszerekbe, ahol izraeliek pedig lebombázták. Tehát ez az egyik, amit a nemzetközi média most borzasztóan nehezményez, hogy őket használták föl hamis hírek terjesztésére. A másik, amit nehezményez a nemzetközi média, hogy a gázai műveletek során azt a toronyházat, amelyben a nemzetközi hírügynökségeknek az irodái voltak, ezt is találat érte, és hát eléggé gyakorlatilag lerombolták ezt az épületet is. És akkor innen érthető már, hogy talán az amerikai közvéleményt is jobban elérik a támadások hírei és a képsorok, amikor kisgyereket húznak ki a romok közül. Az izraeli érvelés mindig az, hogy mert a Hamász harcosai elbújnak a civil lakosság között, mert az előbb beszéltünk arról, hogy ezért egy nagyon korlátozott területről van szó, tehát olyan nagyon, ha Izraelnek nincsen stratégiai mélysége, ahogy szoktuk mondani, amikor geopolitikailag elemezzük a helyzetet, hát a gázai övezetnek meg aztán végképp nincs. Tehát ott nincs hova menni. Nyilván izraeli oldalról felmerülnek azok a, hogy mondjam, azok a humanitárius cselekedetek, hogy szólnak előre, hogy menjetek ki a házból. Hát ezek aztán felfokozott helyzetben, mikor hogy sikerülnek, ezt nagyon nehéz eldönteni. Úgyhogy itt azt gondolom, hogy nagyon sok minden változik a háttérben, és ez nem az a úgymond egyszerű, és bocsánatot kérek ezért, idézőjelbe is teszem, ez nem pusztán az, hogy na most a Hamas és Izrael lövi egymást.
De jobb lenne Izrael sajtója, ha időnként nem nyerne meg egy-egy háborút, ami azt is jelenteni, hogy nem védi meg az állampolgárait.
Hát ez egy nagyon nehéz kérdés, azt gondolom. Tehát ugye szokták mondani, hogy a Hamasznak, hogyha nyilván tagadhatatlan, ugye Izraelnek a katonai fölénye, ez nem is kérdéses, de pusztán az, hogyha már néhány rakétát kilő lényegében Izrael irányában, még havaskupola rendszer ki is védi, ez gyakorlatilag a Hamasz malmára hajtja a vizet. Tehát ezekre a kérdésekre nyilván nehéz válaszolni, hiszen egy ország miniszterelnök rögtön az önvédelem jogára hivatkozik, ráadásul a gázai övezetet Izrael állam nem tartja megszállás alatt, tehát nehezen vitatható ugye az önvédelemnek a joga, maximum az arányosság kérdése vethető fel, illetve hát az, hogy jogi értelemben akkor tulajdonképpen a palesztin állam az miért nem jött létre, ugye minden azért ide vezethető vissza. De talán fontos azt megemlíteni, amit Enrózsa Erzsébet említett az Ábrahám megállapodásoknak a kérdését, hogy tulajdonképpen én szerintem talán kevésbé a nemzetközi média, mint inkább a regionális események alakítják ezt az egész helyzetet, hiszen hát ugye az Ábrahám megállapodások, az emirátusok éppen Netanyahu márciusban írt alá egy komolyabb megállapodást az emirátusok és Izrael között, 10 milliárd dollár értékben kikötőt létesít az arab emirátusok Izraelben, mélytengeri kikötőt, majd elkezdik a vasútépítést a földközi tenger partjától egészen az öbölig, tehát itt lényegében az izraeli high-tech és az öbölben található úgymond olajpénzek egymással találásának vagyunk a szemtanúi, és ez egy olyan stratégiai változás, amely az egész palesztin kérdés felülírja. Tehát megnézhetjük, hogy az egyes államok hogy reagáltak erre a mostani eseményekre. Hát korábban ugye nem véletlenül nem nagyon voltak kapcsolatok Izrael állammal. Ma azt látjuk, hogy a szaúdiak ugyan elítélik, a szaúdiak nem mentek bele ebbe az Ábrahám megállapodásokba, de érdemben az emirátusok nem rúgja föl emiatt az Izraellel való megállapodását, és hát maximum csak ilyen iszlám alapon az iszlám együttműködési szervezete ad ki közös elítélő nyilatkozatot, de ezen túlmenően Izrael a térségnek most már a része, azt lehet mondani. Tehát 48 óta oda jutottunk most el, hogy Izrael állam az nem csak pusztán egy elszigetelt állam a térségben, hanem egy olyan állam, amellyel együttműködnek, azzal együtt, hogy van egy megoldatlan probléma a palesztin kérdés.
Fel lehet-e Izrael kitartását őrölni ezekkel a támadásokkal, amelyek Tel Avivot is elérik, belső területeket érnek el, és az izraeliek úgy élnek, hogy a mobiltelefonjukon a zene lejátszó mellett ott van a rakétariasztási applikáció is, és van egy percük, hogy elérjenek egy óvóhelyre.
Azért tegyük hozzá, hogy a palesztinok Gázában is így élnek, szóval, sőt, nekik nincsen applikációjuk a támadásra. Én azt gondolom, hogy ez mind a két felet borzasztóan frusztrálja és sújtja. Ugye egyszer egy régebbi izraeli nagykövet asszony itt azt mondta Budapesten, hogy minden egyes ember, ha egy ember meghal, az is tragédia, és az is számít. Tehát én nem látom, hogy ebből a fegyveres összecsapásból bárkinek bármi előnye lenne. Izrael megtanulta már nagyon régóta, hogy sem a gázai övezetből, sőt a libanoni háborúnál ugyanez volt a végső eredmény. Nem lehet meg nem történté tenni ezeket a szervezeteket, lehet velük tűzszünetet kötni, és a tűzszünet többé-kevésbé működni tud, kivéve, ha mégsem működik. Ugye egy Csicsman László elmondta, hogy a gázai övezettel is talán 2014 óta nem voltak ilyen súlyos összecsapások, úgyhogy azt gondolom igazából, hogy a megoldás az nyilván egyfajta kiegyezés lenne. Én nem látom a kétállamos megoldás lehetőségét, nincsen terület. Az első, amit megtanítunk a hallgatóknak, hogy az állam ismérve az állam terület. Már nincsen terület. Ami azt jelenti, és egyre többen írnak erről, hogy marad az egyállamos megoldás, ami azt jelenti, hogy zsidóknak és araboknak együtt kell élniük, És hát nagy kérdés, még egyszer mondom, hogy én azt gondolom, hogy ez a Hamas-Izrael közötti tűzpárbaj, ez elfedi a változásokat. A nagy kérdés az, hogy ez az együttélés hogyan tud majd megvalósulni, mert hogy meg kell. 6,8 millió zsidó ember él a Jordán folyó és a földközi tenger között, és 6,8 millió palesztinai arab él a Jordán és a földközi tenger között. Ne, egyik se tudja a másikat meg nem történtét tenni, és az évek tapasztalata azt mutatja, hogy amikor nagyon feszült a helyzet, valamiféle együttműködés akkor is volt és van. Az a kérdés, hogy hogyan lehet túllépni ezen, de hát ugye az utóbbi időkben azért történtek olyan a törvények elfogadása Izraelben, mint hogy Izrael zsidó állam, mit csinálunk a megszállt területekkel, a nemzetközi közösség elfogadja, nem fogadja. Tehát itt azt gondolom, hogy újra kellene kezdeni az egész építkezést, de nagyon nem fogja tudni egyik sem másikat eltüntetni.
Köszönöm szépen. Az elmúlt egy órában Enrózsa Erzsébet, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem tanára, a Világgazdasági Intézet tudományos tanácsadója és Csicsmár László, a Budapesti Corvinus Egyetem rektora helyettese, mindketten Közel-Kelet szakértők voltak az aréna vendégei. A műsor elkészítésében Módos Márton főszerkesztő vett részt. A beszélgetést most a rádióban felvételről hallják, és az infostart.hu oldalon is figyelemmel kísérhetik. Köszönöm a figyelmet, Exterde Tibor vagyok.